Hadak útja készül. Nagy hévvel, léhvel szaladtam fel a tornácra, melyet körös körül vadszülő futott be. Ott gubbasztott az ajtó sarka mellett egy kis széken a csatlósom. Nem Rontó a komondor, hisz ő bajtársam volt, hanem Drofti Miska, a harangozó unokája. Két lábon járt ugyan, s a Rontó négyen, de azért nem mindig tudta, melyik a kitűnőbb elme kettőjük között. Miska szemembe vigyorgott, láttam, hogy szólni akar, de én tele a magam nagy tüzével nem álltam meg a kedvéért. Siettem be. Azaz, hogy siettem volna, de megakasztott valami. Azt hittem, szegbe akadt a ruhám, s az rántott vissza. Csak Miska volt. Megharagudtam, s rákiáltottam. Hogy mersz engem rángatni, te? Vigyázz! Hát úgy eldöngetlek, hogy holtig megemlegeted. Miska nem szólt, csak boldogan vigyorgott rám, s én, a nagy 72, úgy ficánkoztam a nagy lurkó vasmarkába, mint a gyík. Se ti, se tova. Mit akarsz? Kérdeztem dühösen, mikor beláttam, hogy nem szabadulok tőle. Megyünk a pusztára! Miska az ű betűről még mindig elfelejtett a pontokat, pedig már ideje volna megtanulni legalább beszélni. Szinte rám pirított. Lám, még ez a lomha fickó is hogy örül neki, hogy nagy dolgot kell tenni. A boltba alig lehet elküldeni, az messze van neki, s a pusztára megy két kézláb. Hát én hogy nem mennék? De bizony megyek. Már lentem volna befelé, de Miska Marka fogva tartott. Még volt mondani valója. Érzed? Mit? Az orrával körül szaglazott a levegőben, csak ugyan a konyha felől sok jóféle ételszagot hozott a szellő. Bal a csinta! Suttogta Miska. Hát aztán, de túrós! Azt se bánom. De annyi tehetek, amennyi belém fér. Megyünk a pusztára. Most már értettem. Azért áldott jó nagyanyám ezzel az ígérettel vette rá Lóma Miskát, hogy kimenjen a pusztára. Most már láttam a Miska vitéssége okát. A nagy lógó elmondaná a nagy boldogságot, ami nem fért belé, utamra eresztett, ő maga széles vigyorgással szimatolt a levegőt, s nyelt előre is nagyokat a pompás illatokra. Én pedig átjutva az akadályon, annál nagyobb önérzete toppanta be nagyapám szobájába, az úgynevezett bibliotékába, könyvtárszobába, félre lebbentve a zöld szúnyoghálót. Itt aztán újabb baj ért. Nagyapámnál vendég volt, Csőtöri uram, a bőbeszédi kurátor, s az én nagyapám előtt soha gyermek bele nem kottyanthatott a nagyok beszédébe. Ez szentírás volt. Ha megtettem volna, menten agyon szúrt volna a tüskés bajusszával. Most is szép csöndben oda lopózkodtam a zöld cserépkája sarkában álló fehér kis székbe, s rákuporodva vártam, vártam hűségesen, mikor apad ki az özönvíz forrása, mert a Csőtöri uram beszéde úgy zuhogott, hogy arról alig lehetett elhinni, hogy 40 nap, 40 éjjel előtt megálljon. Nagyapám. Szöveg Ábel, hatalmas tölgyfa hordó pap volt. Színigtele tudománnyal, és még azon túl kicsorduló bölcsességgel. Ott ült, a szobának fordulva, az íróasztala előtt, iromba nagy karosszékben. Vastag sörte bajsza alul ereszkedett le a megyfa pipaszár, s koronként vékony szürke füstgomolyok bújtak elő. Kékes szelíd szemeivel mindig mosolyogva nézett az emberre. Kezében nagy légycsapót tartott, s irgalmatlan odalapította a bőr leffentyűvel a világ minden legyét. Ült, ült és hallgatott. Koronként, ha beszélő lankadt, egy-egy kérdés eresztett meg, amivel mintha feljebb húzta volna a zsilipet, mert Csőtöri uram csak úgy zúgatta utána a meséjét. Ízegve, mozogva üldögéltem a székemen, vártam, hogy most az egyszer csoda történjék, és nagyapám ügyet vessen rám, de hiába vártam. Soha őt a világon senki emberfia nem látta még, hogy kijött volna a sodrából. Ház leszakadhatott, föld megindulhatott, Tisza kijönthetett, de Szöveg Ábel nagyapámnak a szeme sem moccant meg, csak nézett csöndesen, tele humorral a ficánkoló világra, még mennydörgő hangját is, mint a kimérte volna, bár úgy tetszik, a puszta szavával megállíthatta volna a vihart is. Én apró kis pont, hogy ültem ott a széken. Két térdemet átöleltem, s államat rátámasztva a tért kalácsomra, pislogva figyeltem a beszédre, amely egyre jobban kezdett érdekelni. Csöttöri uram most jött haza Újlakról, s arról mesélt, hogy a Tisza erősen árad. Vári fölött már olyan magas a vízállás, hogy a lábbókát, tutajok sora, elszakította. Úszik a sok tutaj gazdája nélkül lefelé a vizen. Valahol azt beszéli, ki is öntött, és most ugyan próbára teszi az új töltéseket. Ezeket beszélte Csőtöri uram, de olyan cifra, napkeleti világos nyelven, hogy én értettem is, nem is. Nagyapám csak rászólt. Ne beszéljen bolondokat. Elkészültek az új töltések. Meg az újság se ír semmit. Hát ne járjon a szája. Csőtöri, maga minden tavaszon ez gyötöri. Én csak ammondó vagyok, nattiszeres uram, szólott Csőtöri uram, hogyha tovább is így nő a víz, megértik a pusztán, amit aratnak. Csónakon se jutunk át a parittyási határon hozzájuk elemózsiával. Persze, ha így nő, mondta nagyapám, akkor új özönvíz lesz. Csőtöri uram röstelkedve elköszönt az én nagy örömömre. Ám bár én már kezdtem jól érezni magam, a képzeletem megindult, s egyszerre csak vízzel öntötte el a mélyen fekvő parittyási síkot. Hely! Ha én ott csónakászhatnék, és mentésre mehetnék szabados Zsuzsinak. A nagyapám riaszott fel neki buzdul játszkodásomból, a képzelődésből. Na, fráter, testvér, szólott nagy hangon. Hát hány hét a világ? Nagyapám, én is kimegyek a Bucsi bácsival a pusztára. Ne beszélj! Ha nagyapám is megengedi, rám nézett hamiskásan szemével, mint a keresztül akart volna nézni rajtam, aztán elkezdte a pipát tömögetni. Végre megszólalt, egész rendes hangon, ahogy komoly emberrel komoly dolgot szokás megtárgyalni. Van Bucsinak elég terhe? Nem vihet ölbevaló gyereket? Én a magam lábán megyek, kiáltottam. Megéreztem, hogy tréfál nagyapám, s a tréfál, akkor van reménység. A légycsapóval oda teremtett egy zümbögő fenevadat a másik szék karjához, s nagy komolyan szólt újra. De lekopik a lábad térdig. Majd kinő, tromfoltam rá, s már az ölében voltam, a nyakába csimpaszkodtam, s kuncogtam, mint egészen kicsi gyerekkoromban. Ugye elmehetek, nagyapám? Ugye elmehetek, ugye szabad elmenni? Nagyot gondolkozott. Ötször-hatszor szippantott, pöffentett a szopókából. Megesz addig a muslinca? Dehogy is esz, engem nem esz. Fecsegtem, s hetvenkedtem, milyen könnyen kibírom az utat. Lám, még a lányok is kimernek menni. Hallott olyat, nagyapám, még a szabados Zsuzsi is kimegy. Ha egy lányt elmennek ereszten a szülei, engem se féltsenek. Ha szabados Zsuzsinak kicsi az út, nekem még kicsibb. Jó is volna, hogy egy lány, egy szabados Zsuzsi kinevessen engem, hogy én nem bírok kimenni a pusztára, mikor ő kibír. Nagyapám gúnyos kék szemével belenézett az enyémbe, amely a csarálás alatt össze-vissza kalandozott. Aztán rám riadt, felvont szemöldökkel. Hát, fráter, hogy merted megígérni, hogy kimégy? Majd leszédültem a térdéről. Megtáncoltatlak, pattogott az öreg úr szigorúan. Csak már is lányok után szaladj. Láncos horta, a kis kokas. Menni akar, mert szabados Zsuska is megy. Pusztulj szemem előtte, szoknyakergető! Lekotródtam az öléből, és egyenesen az ajtónak egy szó nélkül. Ostorral sem kergethettek volna ki csúfosabban, hogy én megyek lányok után? Én, aki lenézem az egész lány népséget, aki épp azért akart kimenni, hogy megmutassam nekik, mennyivel külön Isten teremtés a fiú, mint a lány. Most már nem is megyek. De igaznak találna hinna nagyapám, amit mondott. Nagyapám uram még egyet zsörtölt utánam. Persze, most elmer indulna a vitéz. Hogyne, lányok vigyáznak majd rá. Már éppen félre húztam az ajtón a lebegő szúnyoghálót, de erre sarkon fordultam. Hére, vigyáznak! A lányok! Én vigyáznék inkább az egész lányseregre. Azzal sírva fakadtam és kiszaladtam. Ki az udvar hátuljába, a kert végére, le a Tisza töltésére. Ott leborultam a hosszú, kövérszálú puha fűbe, amely szinte eltemetett, és sírtam, keservesen zokogtam a nagy sértés miatt. Nyűlöltem az egész kerek világot, s minden lányát, legjobban szabadó Zsuzsikát, azt a piros arcut, parázs fekete szemű kis ördögöt, aki annyi bosszúságot szerzett már nekem, s aki miért most ilyen borzasztó csúfságért. Dühönbe sírtam, nem bánatomban, hiszen én le vagyok fegyverezve, bosszút sem állhatok rajta. Meg sem mutathatom neki, ki vagyok, mi vagyok. Hogy? Lánnyal meg nem verekedhettem. Pedig beszívesen csavartam volna ökörre az a szép aranyos barna, vastag fonatú haját. Mérgembe összetudtam volna törni valami Herkulest, pozdorjává törni, hogy ez a lány meglássa, kivel van dolga. Igen, igen, ez az egy mód van rá, csak ez az egy, hogy megbizonyíthassam az erőmet. Nem rajta, hanem előtte. Hadd káprázzon a szeme. Tudom, Istenem, több tisztelettel néz rám, ha meglátja egyszer is a hős lappang cinege vetétársában. Mert az bizony magam előtt sem tagadhattam, hogy kicsiny az öklöm, nem tud nagyot ütni. A paraszt gyerekek fel se vették, a vas koponyájukon vörösre vertem az öklöm, török tatárharcban, míg nekem fájt, a megfogott egyik-másik kamasz. Nem való nekem az ilyen paraszti mód. Fegyvert a kezembe, kardot, láncsát. Lovatalám, csillagos homlokú, húdas paripát, amely lerúgja a gombot a bécsi toronyról, fényes, vértett páncélt, aranyveretű pajzsot nekem, akkor leszek én az, aki vagyok. Hely, ha meg tudnám szerezni a mesebeli három kantárt, hogy az megrázva egy perc alatt érszvitézzé, ez is lovaggá, arany királyfivá lehetnék. Erre voltam én igazán ember, a képzelődésre. Ahogy ott feküdtem a sóska kövér szárai, kívánatos bugáj alatt, azzal lett a Tisza partja, ami nekem tetszett. És egyszerre csak, futó gondolatra, ott ficcángolt alattam a tüzes paripa, a Mátyás udvarán, a bajvívó téren, a szikrázó porondon körös körül, dísz magyarban és tulipáros kedvben bámult rám a tömeg, fönt a bíboros sátorban, aranyhímes, ezüstfaragványos trónusán a királyné. És én mégsem az ő kedvért toporzékoltattam szellőszárnyán járó paripámat, hanem szabad a Zsuzsikáért, aki ott leselkedett messzéláb, piros szoknyácskában, bodros hajjal, a sorompó mögött átsorogva. Ej, jól láttam, hogy hamis szemében most az egyszer igazi bámulat tükröződött. Behúnytam a szemem, hogy jobban lássam az arcát, és úgy vettem észre, most is gúnyossá lesz, és kicsinlően néz rá, mint ha mondaná, persze, kevékedsz most, mert nincs ellenfeled. Körülnézek, hol van hát, aki síkra száll ellenem? És ebben a percben fent a töltésen elbődül Dolfti Miska. Gabi úrfi, gyűljék már! Nem halli, mióta kiabálok? Dühösen ugrok fel. Megállj, cseh holubár! A gyerejű csevitéz, járt Mátyás király udvarában is. Most te rajtad töltöm bosszumat! Egy perc alatt fent vagyok a dombon, és se szó, se beszéd neki a nagy lógónak, aki egy fejjel tetésebb nálam. Ütöm a fejét, kaparom az arcát, rúgom, vágom, ahogy bírom. A szeplős képi vastag fiú azt se tudja, hova legyen a bámulattól. Lélegezethez sem bír jutni a sipsuptól. Egy darabig hápó, kiabál, rukkapál, de aztán csak hátat fordíts le a dombról a kert felé, mint a bivaj. Hirtelen felbotlik, lehemperedik, és meg sem áll csak az árokban. Még észre tér, már a mellén állok, és rátéve jobb lábom harsogva kiáltom. Legyőztelek, cseh holubár, ismerd el! Jó van, no! Morog Miska, és leseper magára, mint egy macskát, s feltápászkodik. De én nem megyek a diadalmas hangból. Ha kardom volna, megölhettelek volna, kiáltom. Most mondd meg, miért jöttél? Hát, a nagy tiszteltüki asszony küldött Gabi úrfi után, szólt Miska, sport törül a szeméből, szájából. Azt mondta, hogy a nagy tiszteletes úr azt mondta, megyünk a pusztára. Hát azt mondta, híja menni, azt mondta. Adhat-e sors dicsőbb jutalmat ennél az egy diadalmas hősnek? Megyek a pusztára? Ej, most már bízom a jó szerencsében, hogy szabados Zsuzsika is meglátja, ki vagyok. És mint a pacsirta, repültem fel az én jó nagyanyámhoz.